Az atomenergia teljes mértékben megfelel a korábban meghatározott uniós környezetvédelmi kritériumoknak, biztonságos és fenntartható energiaforrás, állapította meg közelmúltbéli tanulmányában az Európai Bizottság Tudományos Szolgálata, a Közös Kutatóközpont. Minek tudható be mégis az erőművek, vagyis az atomenergia felhasználása ellenes, jórészt európai hangulatkeltés, és milyen szerepet tölt vagy tölthet be az atomenergia a következő évek, évtizedek klímapolitikájában? Ez a nap kérdése. A szerkesztő Gazdag Betta, a nevében is jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Kovács Pált, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
És Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat, és államtitkárt is.
No hát a hozzám hasonlóan a témában kevésbé jártas hallgatók bizonyára felkapták a fejüket arra mondatra, hogy megfelel az atomenergia környezetvédelmi kritériumoknak, már csak azért is, mert ugye Magyarországon is az atomerőmű elleni kampány egyik része, ez pontosan ez volt, legalábbis a zöldek vagy zöldhöz közeli kampányolók részéről az volt, hogy nem felel meg környezetvédelmi céloknak. Na akkor most mi történt, hogy mégis megfelel, miért felel meg, eddig miért nem felelt meg, miről szól? Azt kérem államtitkár urat, hogy akkor tegyük helyre ezt a kérdést, és hogy hogyan született meg most ez a megállapítás, amiből én az előzőekben idéztem.
Hát ugye a globális klímaváltozás kezelése egyre sürgető feladat, amiben az Európai Unió a maga részéről ugye ezt a zöld megállapodást, a Green Deal tűzte ki maga elé célul, ami azt jelenti, hogy 2050-re az Európai Unió kvázi klímasemlegessé válik. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében vizsgálták azt, hogy milyen beruházások tekinthetők környezetvédelmi szempontból megfenntartható gazdasági tevékenységnek, és ebbe a megállapításba a korábbi célok szerint, vagy a korábbi egyeztetések alapján az atomenergia nem került bele. Itt olyan lépések történtek, hogy a magunk részéről már korábban egy közös levélben fordultunk az Európai Unióhoz. Itt Palkovics László, illetve Süli János miniszter urak az Európai Bizottság vezetőinek írtak egy külön levelet, amiben ugye kifejtették az ezzel kapcsolatos álláspontunkat, hiszen Európában több mint 14 tagország, azért a tagországoknak a többsége atomerőművet üzemeltet a saját energiamixében, és az volt a kérés már abban a levélben is, hogy az atomenergiát, mint olyat, éppen a környezeti hatásai miatt tekintsük egy olyan kedvező beruházásnak, illetve az Európai Bizottság és az Unió is tekintse olyan beruházásnak, ami fenntarthatónak minősül környezetvédelmi és energetikai szempontból. Úgyhogy ez volt a fő cél. Így gyakorlatilag az Európai Bizottság, miután született egy, ugye nem közeli hír volt, hogy született egy 7 kormányfő és állami vezető által aláírt levél is, amelyben ezek az állami vezetők, itt Emmanuel Macron francia elnök, valamint Orbán Viktor magyar kormányfő vezetésével kérték szintén az Európai Bizottságot, hogy az atomenergia is kapjon helyet az Unió zöld programjában, azaz fenntarthatósági programjában, ezt hívják ennek a 20/852-es rendeletet, taxonómia rendeletnek, ugye erről szoktunk mindig beszélni, tehát ebben, hogy ismerjék el és támogassák is, mint lehetséges módszert a megfogalmazott klímacélok eléréséhez. Úgyhogy Brüsszelt vérhetően ez a levél nem érte váratlanul, és ebben a levélben ugye a kormányfők következetes szakpolitikai irányokat vártak el az Európai Bizottságtól, hogy az összes létező dekarbonizációs eszközt és technológiát egyformán megkülönböztetés nélkül vegyék figyelembe, megerősítve a technológia semlegesség elvét összhangban az Európai Parlament 2019 őszi határozatával, illetve az Európai Tanács 2019 decemberi döntésével együtt, és így felhívták a figyelmet arra is, hogy az új atomerőművi projektek nemzetközi nagyberuházásokként működnek, platformot biztosítanak a tagállamok és harmadik országok közötti gazdasági és tudományos együttműködésnek, és ugye szükség van arra, hogy egyrészt Európa versenyképes maradjon, tehát a lehető legolcsóbb energiaforrásokhoz a legmegbízhatóbban jussunk hozzá, másrészt célszerű megtartani azt a szerepet, amit ugye hagyományosan Európa nukleáris ágazatban vezető szerepként azért fönntartott magának, és hát ezt látjuk, hogy egyébként az atomenergetika pedig egy eléggé jó példája a nemzetközi együttműködésnek, hiszen ha csak a Paks 2 példájára gondolunk, ugye az orosz fővállalkozó mellett az irányítás technikai tender győztese például a francia-német Framatom-Siemens konzorcium, a turbinákat egy amerikai-francia világcég, pedig a General Electric azt gyártja. Tehát ez volt a cél, és most várjuk ennek az eredményét. Ezt az eredményt mondta ki most ez a bizonyos Jülichben székelő közös kutatóközpont, az Európai Unió Nukleáris Kutatóközpontja, és kimondták azt a mondatot, amit már egyébként számos más tanulmány is kimondott előttük, tehát nincs új a nap alatt. A nukleáris energiatermelés nem jár jelentősebb humán és környezeti kockázattal, mint bármely más fenntarthatónak tekintett villamos energiatermelési technológia, és utána ez természetesen részletesen a teljes életciklusban elemzik, tehát a karbon, úgynevezett karbon lábnyom, hogy a bányászattól egészen az atomerőmök maradékainak az eltemetéséig, milyen környezeti hatással jár az atomenergetika, szépen megadott szabványok, sztenderdek alapján, nemzetközi sztenderdek alapján végigvitték. Ugye a tanulmány több ilyen korábban elkészült tanulmányra is támaszkodik, és ugye megkérdeztek több nemzetközi szervezetet, így a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, a Nemzetközi Energia Ügynökségnek, vagy a Világ Nukleáris Társaságnak álláspontját is megkérdezték, de fordultak a klímaváltozási kormányközi panel korábban elkészült tanulmányaihoz, megkérdezték a Porsche Institute-ot. Ugye amikor arról beszéltem, hogy szabvány szerint dolgoztak, akkor tudni kell például, hogy a karbon lábnyom és a széndioxid kibocsátás számításához a nemzetközi szabványokra ISO 14040-es és 14046-os szám szabványokra, számítási módszerekre támaszkodtak, használták az Európai Bizottságnak korábbi tanulmányait, de figyelembe vettek holland, amerikai, sőt ausztrál tudományos intézetek tanulmányait és ezen intézmények tapasztalatait akár a bányászat, az üzemeltetés vagy a leszerelés terén. Tehát egy nagyon alapos, kiterjedt, széleskörű tanulmányról van szó, amiben teljesen pozitív eredmény született, és gyakorlatilag azt bizonyítják, hogy a teljes életciklus során az atomenergia fenntarthatónak tekinthető, tehát jogosult azokra a támogatásokra, amelyekkel Brüsszel a 2050-es célt el szeretné érni a tagországokkal közösen.
Toldi Ottóhoz fordulok, hogy mekkora az uniós tagországoknak az atomenergia függősége, és akkor lehet, hogy nem jól fogalmaztam, majd segít nekem ezt pontosan megfogalmazni. Mennyit használunk, mennyire van szükség, mennyire nehéz ezeket kiváltani más típusú alternatív energiákkal?
Ígérem, válaszolni fogok a kérdésre is, csak államtitkár úr mondandójához tennék pár mondatot hozzá, és aztán folytatjuk a kérdéssel. Tehát ha az atomenergia használata alkalmazása szakmai kérdés lenne kizárólag, akkor nem lehetne kérdés, hogy ma az atomenergia is, mint dekarbonizált és oxigént nem használó, mivel nem égésről van szó, oxigént nem használó és dekarbonizált áramtermelési módszer a támogatottak között lenne. Sajnos ez a kérdés jelentősen átpolitizálódott, ez ugye megérne sok kérdést és sok tanulmányt, hogy hogy alakult ez a német zöld párt megalakulása az atomenergia ellenes küzdelemben történt. Ugye egy hidegháborús, antinukleáris pszichózis, ami a németeknél érthető volt, az adódott át sajnos a békés célú hasznosításra. Ez vált a zöldek fő csordaképző ideológiájává, hogy csúnyán fejezzem ki magam, de ez aztán átadódott a liberális politikai erőkre, szociáldemokratákra, és ma már a CDU-ra is Németországban, tehát ez inkább politikai ügy, és ez mutatja azt, hogy miért kell ilyen veszőfutáson átmenni ezzel az egyébként szakmailag teljesen egyértelműen tiszta és dekarbonizált áramtermelési módba. Ugye Európában ugye jelenleg 27 tagállam van, de a volt 28. Egyesült Királyság van is nagyon fontos szerepet játszik az atomenergia. A energiamixnek 10-20%, Európában 10-20% közötti az aránya az Európai Unión belül. Ugye 5 állam határozott el atomstoppot, 4 már atomenergiamentes státuszú, de a többség, tehát 14 tagállam, az kitart az atomenergia mellett. Noha sok országban ez egy érzékeny politikai kérdés, nem föltétlen szerepel az újságok címlapján mindig és kizárólagosan, de az atomenergia ott van stabilan a villamosenergia termelési mixben, és teszi a tőle elvárt megbízható termelést. Ugye különösen a mi régiónkban az atomenergia szerepe még markánsabb, hiszen azért a volt kommunista blokkból Európai Uniós taggá váló országok többségének ma sem olyan a költségvetési helyzete, hogy megengedhetné magának azt, hogy 2 párhuzamos villamosenergia termelési kapacitást tartson fönn. Egy a megújuló, hogy szükséges, hogy a megújulókból szinte annyi legyen, miután viszonylag kis hatékonysággal működnek, és időjárás függően, ezért egy jelentős kapacitás beépítése van szükség. És akkor a megújulók tulajdonképpen képesek kedvező körülmények közt ellátni az egész fogyasztást, és fönn kell tartani párhuzamosan egy olyan fosszilis vagy hagyományos energiahordozókra épített kapacitást, ami tulajdonképpen garantálja az ellátásbiztonságot, ami önmagában megint csak képes ellátni egy-egy ország kapacitását. Tehát Németország megengedheti magának ezt, erre van pénze, van költségvetési forrása a németeknek. Sok olyan ország, mint Magyarország, a V4-ek és a hozzánk hasonlóak, de a legtöbb nyugat-európai ország sem engedheti meg magának ezt a luxust, és bizony meg kell próbálni a klímavédelmi céloknak megfeleltetni a villamosenergia mixeket, és ebből kihagyhatatlan az atomenergia, hiszen a legolcsóbban termelő zsinóráramot, dekarbonizált zsinóráramot az atomerőművek adják. Magyarországon ugye kiemelten, Magyarország azok közé, az országok közé tartozik, ahol az atomenergia kiemelten fontos, miután a villamosenergia mixünkben 40-50% környékén van az aránya, tehát ez a hazai ellátás biztonságnak az oszlopa, miután a hasadóanyagot, az üzemanyagot, nukleáris fűtőanyagot, azt gyakorlatilag demokráciákból, politikailag stabil országokból, piaci alapon be lehet szerezni, nincs annak veszélye, hogy valaki elzárja a csapot, hogy utaljak a földgázra ebben az esetben, tehát egy hazai erőforrásnak számít. Tulajdonképpen, úgyhogy...
Államtitkár úr, mi, akik hétköznapi szinten is használjuk, tehát felhasználói vagyunk az energiának, hol látjuk, illetve milyen típusú energiatermelésnek látjuk leginkább akkor a hasznát, hogyha ezt össze kellene hasonlítani, hogy az alternatív energiák, vagy atomenergia. Nyilván nekünk az a legfontosabb, hogy, vagy az egyik legfontosabb kérdés, hogy minél kevesebbet fizessünk az energiáért.
Tehát én akkor megfordítanám a kérdést, akkor inkább úgy mondanám, hogy nekünk olyan energiára van szükségünk, nem tennék különbséget itt alternatív és atomenergia közé, hanem fenntartható energiára van szükség, ami egyszerre garantálja a tiszta energiaforrást, illetve biztosítja az úgynevezett ellátás biztonságát. Tehát az, hogy a tisztelt fogyasztóknak, amikor igényük van villamos energia áramra, legyen szó háztartási fogyasztóról vagy ipari fogyasztóról, ez az áram ott akkor, amikor az igény jelentkezik, mindig abban a mennyiségben meg is legyen. Itt most az az igazság, hogy eléggé sok aggasztó jelet láttunk az elmúlt időszakban, ugye gondoljunk csak arra, hogy tavaly nyáron otthonok százezrei maradtak áram nélkül az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában. Ugye éppen érdekes volt, mert a nyugati parton egy olyan hőhullám söpört végig, ahol mindenhol ugye bekapcsolták a klímagépeket, ezért Kalifornia államnak, ahol alapvetően csak megújuló energiaforrások, vagy többségében megújuló energiaforrásokra támaszkodtak. Nem igazán volt kiegyensúlyozott az energiakosaruk, nem volt már olyan saját energiaforrások, amit igénybe tudtak volna venni. Ezek ugye keveset tápláltak, mert részben a felhős időszak miatt, részben a füst miatt, a szárazság miatt a nap nem tudott annyit termelni az a naperőmű kapacitás, ami kellett volna. A szélerőmű kapacitás szinte abszolút nulla volt. Így otthonok ezrei égtek le, mert nem volt például a szivattyúkat a tűzoltására működtető áram nem állt rendelkezésre. Utána Texasban valami hasonló történt, tehát figyelem, nem egy kis államról beszélünk, hanem az Amerikai Egyesült Államokról, mai világunk legnagyobb hatalmáról van szó, ott pedig télen gyakorlatilag ugyanez következett be, ugye, hogy az extrém hidegben 74 órára áramfűtés és csapvíz nélkül maradtak Texasban a tisztelt fogyasztók, volt, aki butorokkal gyújtott be a hidegbe, volt olyan texasi háztartás, akinek utána persze piaci áron ezt a csúcsidei áramellátást, 5 napi áramellátásért 5 millió forintot ki számlázott a tisztelt szolgáltató. Utána ugye itt a környékünkön biztos emlékeznek még a tisztelt hallgatók is, tavaly Londonban volt egy nyugtalanító áramszünet, amikor több órára keresztül London sötétben maradt, áram nélkül maradt, majd itt január 8-án volt egy majdnem blackout, majdnem szigetüzem, ugye a régiónk levált a európai villamosenergia rendszerről, mert egyik pillanat alatt a frekvencia, ami leesett jelentős mértékben, 14 másodpercen belül egy olyan csökkenés következett be, ami a védelmi rendszereket működtette, és így például Magyarországot a dél-európai térséggel szépen leszakította az összes európai hálózatról, így áramvételi lehetőségünk megszűnt. Itt több helyen is áramszünetet okozva kelet- és nyugat-európai részen. És akkor hagyd ne mondjam, hogy Svédországban pedig néhány hete volt szintén egy olyan esemény, ahol már a kormányzat a maga bejelentésével, hogy spóroljanak az árammal, és lehetőség szerint a hidegebb napokon a háziasszonyok lehetőség szerint ne porszívózzanak, ebből csinált magából vicctárgyát akkor, hogy így mondjam. Tehát Európában, de világszerte is egyre több olyan jelenség látszik, amikor amellett, hogy a törekvés a tiszta energiaforrások és a tiszta energiatermelés mellett leteszi a voksát, az látszik, viszont az ellátás biztonsága, mint olyan, az figyelmen kívül marad. Úgyhogy Németországban is úgy látom, hogy valami azért megindult, hiszen az elmúlt időszakban született éppen nemrég a Német Szövetségi Számvevőszéktől egy nagyon éles, lesújtó számvevőszéki jelentés az energetikai átállásról, ahol a szaktárca továbbra sem tisztázta, hogy miért olcsó és biztos, mit ért olcsó és biztonságos áramellátás alatt. Ezt azért tudni kell, hogy Németország ugye az energiavendében, ebben az energiatörvényben, hogy hogyan jutnak el a megújuló energiaforrások maximális felhasználásáig. Most a számvevőszék megállapította, hogy ezeknek az erőltetett kiépítése túlterheli a háztartási fogyasztókat. Ugye az áramszámlák körülbelül háromszorosát képezik, mint a hazai magyar fogyasztók által fizetett áramszámlának, és ez csökkenti Németország versenyképességét is, és hát ugye figyelni kell arra, hogy itt a globális gazdasági versenyben Németország, mint Európa vezető nagyhatalma, és az egész Európai Unió versenyképességét az Amerikai Egyesült Államokkal és Kínával szemben azért valamilyen módon karban tartja, ápolja, mert egyébként le fogunk szakadni, és iparágak fognak elköltözni a régióból. Ez a folyamat egyébként már nagyon régen megindult, ezzel kapcsolatban már több vezetői kormányzati értekezlet is volt. Egyelőre még az intézkedések váratnak magukra, úgyhogy nem volt véletlen az a levél se, amit a hét államfő írt.
Igen. Ugye ugyanakkor az atomerőművek kapcsán a történelem sajnos tragédiákat is őriz. Ez mire figyelmezteti azokat az országokat, amelyek a jövőben is kívánnak élni az atomenergia adta lehetőségekkel, Toldi Otto?
Én ezekhez hasonló kérdésekre mindig azt szoktam mondani, hogy a 70-es években még talán aki élt, akkor én már értem sajnos. Emlékszünk rá, hogy nagyon, műszakilag nagyon fejlett országok vezető légitársaságainak a repülőgépei sajnos rendszeresen az újságok címlapján szerepeltek, lezuhantak, műszaki hibák történtek, de a polgári repülés az a évtizedes műszaki fejlesztés eredményeképpen mára olyan biztonságossá vált, hogy nagyon ritkán fordul elő, hogy egyáltalán hallunk repülőgép szerencsétlenségről, arról meg még kevésbé hallunk, hogy fejlett országokban ilyen történjen. Ugyanez az út áll majd az atom energetikai fejlesztések előtt is, helyesebben ezen az úton a legjobb irányba halad. Azt tudni kell, hogy 86-ban történt sajnálatos csernobili katasztrófa után legalább 20-25 évre visszafogták az országok az atomenergia fejlesztéseket, az innovációt, és talán ez elég súlyos nyomot hagyott ez a nukleáris iparon, de azt lehet mondani, hogy ebből a helyzetből mára már teljesen kijutott az iparág, nagyon komoly stresszteszteket hajtanak végre, most már az eddigi katasztrófák és balesetek alapján pontosan tudják, hogy mire kell figyelni, tehát olyan eseményeket is bekalkulálnak, aminek a valószínűsége minimális, és ilyen teszt eredmények után lehet csak új üzembe állítani atomerőművet. Ugye hol lehetett volna ez a post-Fukushima effektus a legerősebb máshol, mint éppen Japánban? Ott 50 működő blokkot kapcsoltak le, állítottak le a fukushimai baleset után 2011-ben, de gyakorlatilag 2014-re az összeset visszakapcsolták a rendszerbe, természetesen alapos átvizsgálás után, több évig tartó alapos átvizsgálás után, mert a megnövekedett szén és folyékony, csökkolyósított földgáz import olyan importárakat és olyan fogyasztói árakat eredményezett Japánban, ami komoly gátja volt a gazdasági fejlődésnek és az életszínvonal elérésének, úgyhogy, hogy ne legyen ilyen import kitett Japán, vissza kellett kapcsolniuk az atomerőműveket, és ma már biztonságosan üzemelnek ezek az erőművek.
Ugyanakkor, hogyha Németországot vesszük alapul, önhöz fordulok továbbra is, akkor ugye elmondhatjuk azt, mert ők azt vállalták, és talán már el is hangzott itt a műsor elején, hogy 2022-ig az összes atomerőműnek a működését beszüntetik. Akkor mégis miért?
Hát itt kanyarodhatunk vissza ahhoz a kezdeti felvetésemhez, ugye sosem szakmai ügy volt Európában sajnos, sosem szakmai ügy volt Németországban, hanem a politika bizony alaposan beletenyerelt itt a helyzetbe. Bár az is igaz, hogy mostanában olyan hangok is hallatszanak éppen a zöldek részéről, hogy meg kéne mégis gondolni az atomenergia, atomerőművek leállítását, és előbb a szenes erőműveket kellene, szenes lignites erőműveiket kellene leállítani, hiszen ők mindezzel egyidejűleg klímasemlegesek is szeretnének lenni, és ugye a szenes lignites erőművek leállításának a végső határideje 2038. Tehát a helyzet paradoxona az, hogy ezek a legszennyezőbb durván széndioxid kibocsátású erőművek, nagyon sok közülük régen elavult már, tehát üzemidő hosszabbításon is eltesett szénerőművekről van szó. Ezek tovább fognak füstölögni, mint ahogy az atomerőművek működni, és ez bizony egy kicsit paradoxon. A kérdés az, hogy a német választásokig ezek a hangok a német zöldek részéről mennyire tudnak majd megerősödni.
Hát nyilván ez egy kampány téma is, vagy
bizony.
Kampánystratégia is lehet. Államtitkár úr, Európa erőműparkja milyen állapotban van?
Jelentős mértékben előregedett, ez sajnos nem jó hír. Ugye itt több olyan erőmű van, ami 60-70, akár 80 év környékén is van, és ahogy ezt a Toldi Otto jelezte, ezeknek a cseréje ugye folyamatos lesz. Most éppen ezért is emeltem ki az ellátás biztonságának a fontosságát, mert ahogy ezek az erőművek ki fognak esni, ahogy leállítják a németek a saját atomerőműveiket, annak sajnos hatása lesz a régiónkra is. Ugye Magyarország rettenetesen importfüggő, ami helyzeten javítani kellene mindenképpen, és éppen ezt szolgálná a Paks 2-es beruházás is, hogy ezen az import függőséggel javítsunk, hiszen ha csak egy olyan napot említek, mint 2021. február 11-e, amikor megdőlt utoljára a fogyasztási, áramfogyasztási rekordunk, itt este 6 óra környékén 7119 megawattot fogyasztottak a tisztelt fogyasztók, ami mellett az importunk 2637 megawatt volt. Ebben az időpillanatban a naperőművek, ugye este volt téli este, 0 megawattot termeltek, a szélerőművek egy kicsit jobban álltak, ott 277 megawatt lejött, de ugye 2637 megawattból 2300 megawatt még azért hiányzott, tehát egy Paks 2-es atomerőműt teljesen hiányzott ebből az ellátásból. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor, hogyha az import más forrásokból nem biztosítható, mint a hazai források, akkor el kell azon gondolkoznunk, hogy a hazai villamosenergia rendszeren további alapinfrastruktúra fejlesztés lesz szükséges.
Ördögi kör ez, nem tudom, hogy látja Toldi Otto, mert hogy a globális felmelegedés miatt ugye éppen nagyon nehéz lesz, vagy nehezebb lesz a jövőben kiszámolni, vagy kiszámítani azt, hogy az időjárásban mikor milyen szélsőségek lesznek jelen. Ugyanakkor a klímapolitikai céloknak melyik energiatermelés felel meg, vagy felelhet meg hosszú távon a legjobban?
Hát nem kérdés az, hogy a megújuló energiaforrásokra alapozott villamosenergia termelésé és az atomenergiái a jövő, mint dekarbonizált energiatermelő, villamosenergiatermelő technológiák, ez egyértelmű, csak ugye ezt nem elhamarkodottan, nem Hübele Balázs módjára kéne tenni úgy, hogy ennek még a technológiai feltételei nincsenek meg. Ugye jelenleg a megújuló energiaforrásoknak a időszakos rendelkezésre állását főleg földgáztüzelésű erőművekkel, amelyek flexibilisen működhetetők, főleg ezekkel egyensúlyozzuk ki, ami azt jelenti, hogy a megújuló energia növekvő részesedésénél jóval nagyobb volt a földgáz reneszánsz, tehát a helyzet paradoxona az, hogy a földgáztüzelésű erőművek profitáltak talán a legjobban az erőltetett megújuló részesedés növelésből, és ez ennek az egyik nagyon érdekes mellékjelensége az északi áramlat kettőnek a megépítése Németország és Oroszország között. Ez 55 milliárd köbméter földgáz fog tudni Európába hozni, ami felbővíthető 110 milliárd köbméterre. Ezek iszonyatos számok. Ha belekalkuláljuk azt, hogy jelenleg olyan 180-190 milliárd köbméter földgázt hoz összesen Oroszország Európába.
Ígérem, hogy innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést. Toldi Ottónak és Kovács Pálnak tisztelettel köszönöm, hogy ma este velünk voltak. www.mediaclick.hu, hogyha lemaradtak volna az adás elejéről, akkor itt tudják majd visszahallgatni. Valamennyi kollégám, Szőlős Éva, Király Zsolt és a szerkesztő Gazdag Betta nevében kellemes estét kívánok, Csete Beátát hallották.